Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket advent negyedik vasárnapján. Az apostol szavait tolmácsolom. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartunktól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunk első három versét énekeljük. A 135. Zsoltárunk első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, dicsőítünk téged, aki hatalmas és erős Isten vagy, aki, ahogy énekeltük is, mindent megteszel, amit akarsz, földön, égen. Köszönjük te néked, hogy eddig is hatalmas csodákat műveltél. Köszönjük néked az Izrael életébe véghez vitt hatalmas csodáidat. Köszönjük néked, hogy Jézusban eljöttél erre a földre, és ő benne is hatalmas csodákat vittél véghez. Köszönjük azokat a csodákat, amiket a mai időkben viszel végbe, egyházad életébe, és köszönjük azokat, amiket majd még véghez viszel, amikor eljön az ideje. Csodáidban megdicsőíted magadat. Csodáidban fölmagasztolod a te nevedet. Megmutatod végtelen szeretetedet, végtelen hatalmadat. Köszönjük néked, hogy most is leborulhatunk és imádhatunk téged. Áldott mennyei atyánk! Köszönjük néked most a legnagyobb csodát, amelyre minden vasárnap emlékezhetünk, hogy elküldted a te fiadat, hogy legyen megváltónk. És köszönjük, hogy általa elvégezted, tökéletesen elvégezted a megváltásunk művét. Ez a te legnagyobb csodád. És köszönjük, hogy ezért is imádhatunk téged. Kérünk ezt a titkot, segíts jobban megértenünk, mélyére hatolnunk, segíts csodálnunk ezt, és segíts még inkább dicsőíteni és magasztalni a te neved. Áldott megváltó édesatyánk, áldott megváltó Krisztusunk. Kérünk, hogy szent lelkedet küldd el, nyisd meg előttünk most is az ígédet, dicsőíts meg előttünk hatalmas munkádat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy megírva találjuk Lukács evangéliumának 7. részében, a 11. verstől kezdődő szakaszban. Lukács evangéliumának 7. részében, a 11. verstől a 17. versig, így olvassuk Istenünk írott ígéjét. És történt másnap, hogy méne Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan mentek ővele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoznak valaki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegyasszony volt, és a városból nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönyörült rajta, és mondanéki: ne sírj! és oda menvén illeté a koporsót, a vivők pedig megállának, és monda, ifjú, néked mondom, kelj föl. És felült a meghalt, és kezdett szólni, és adá őt az anyjának. És elfogá mindazokat a félelem, és dicsőítették Istent, mondván, nagy próféta támadt mi köztünk, és az Isten megtekintette az ő népét, és kiment ő felőle e hír az egész Júdeába, és a körülvaló minden tartományba. Drága testvéreim, advent negyedik vasárnapja van. Az eddigi vasárnapokon későbbi elképesztő csodái fényében néztük a betlehemi jászol bölcsőben lévő gyermeket, hogy így is felragyoghasson előttünk az ő dicsősége. Láttuk, hogy egy leprást egészen meggyógyított. Aztán egy vakon születettnek adta meg a látás kincsét, sőt a belévetett hitet is. Aztán láttuk, hogy egy embert megszabadított a sátán egyik szolgájától, egy démontól, aki azt az embert gyötörte, megvakította és megnémította. Egészen szabaddá tette Jézus a sötét személyiségtől, Isten számára szabaddá. Ma egy következő csodáját vesszük nagyító alá, de előbb még újra hadd mondjak valamit Jézus csodáiról. Eddig csodáinak két célját neveztem meg, egyfelől, hogy igazolni kívánta ezek által, hogy ő a megígért messiás, illetve azt is igazolni kívánta, hogy Isten szereti az embereket. Ma hadd tegyek hozzá egy harmadik célt. Azt is el akarta érni az Úr Jézus csodáival, hogy elkezdjünk vágyódni az Isten országába. Amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, akkor kihirdette, hogy elközelített az Isten országa, és rámutatott, hogy Isten országa tulajdonképpen ő benne, aki ezen országnak az örök királya, ő benne jelent meg ezen a földön. A csodái által pedig ízelítőt, mint egy kóstolót adott ennek az új világnak, Isten országának, fölöttébb kívánatos körülményeiből, adottságaiból, viszonyaiból. Érzékeltette, hogy abban az országban nincs fájdalom, sem könny, sem gyász, sem halál, mert az elsők elmúlnak. És újjá lesz minden. Újjá lesz minden. Szabadság, békesség, igazi öröm, Isten dicsőítése tölti be a szíveket. Nos, a mai történetünkben megint egy olyan lélegzet elállító csodájával szembesülünk, ami rendkívüli fényt hint a betlehemi jászolbölcsőre. Azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy Jézus egy kis városka, Nain városkája felé tartott, mellette tanítványai, kíváncsi sokaság tagjai, kik együtt vonultak a nagy tanítóval, tele voltak élettel, zsibongtak, beszélgettek, jókedvűen nevettek. Ezt a menetet nevezzük most már csak Jézus miatt is az élet menetének. Már egészen közel értek Nain városkájához, amikor az úton szembe jött velük egy másik sokaság. Egy városbeli özvegyasszony egyetlen, ráadásul fiatal fiát temető gyászmenet. A gyászmenet szomorúan, lassan, méltósággal haladt a városon kívüli temető felé. A menet élén a gyászoló édesanya lépegetett, mögötte az úgynevezett vállas emberek, lemesztelenített vállú halott vivők, két rúdra feszített vásznon vitték a gyermek holttestét. Már túl voltak az egyszerű szertartáson, amit a városka kapujában tartottak, ahol megemlékeztek az elhunytról, és néhány vigasztaló szót igyekeztek mondani az özvegy édesanyjának. Aztán elindultak a temető felé. Ezt a menetet nevezhetjük a gyász, a fájdalom, a halál menetének. Amikor egy halottas menet megy az úton, és találkozik az élet menetével, vagy az élők menetével, akkor ez utóbbi szokott kitérni tisztelettudóan a halottas menet elől. Átéltem egyszer Erdélyben, hogy több autóval mentünk az egyik falun keresztül, és egyszer csak szembe jött velünk egy halottas menet. Háztól temettek a helyiek, és jöttek hosszú-hosszú sorban az emberek, és akkor mi, akik az ellenkező irányba tartottunk, szépen lehúzódtunk az út jobb oldalára, és csöndben megvártuk, amíg elmennek. Aztán utána mi is csöndbe folytattuk az utunkat. Na hát itt Nainnál jön az élet menete Jézussal az élén, és jön egy halottas menet szembe, a két menet összetalálkozik, és az élet menete nem tér ki a halál menete elől. Az első, amit Jézusról olvasunk, hogy megkönnyörült a gyászoló édesanyán. Megkönnyörült a gyászoló édesanyán. Ő a könyörületnek a forrása. Abban az ottani helyzetben átélték ezt a gyászolók. Az, hogy Jézus könyörült, azt jelenti, hogy a szíve megesett a gyászoló édesanyán. De a könyörülete nem merült ki az őszinte részvétben, együttérzésben, hanem már benne volt a szenvedés felszámolására, a gyászoló megvigasztalására irányuló elhatározás és akarat is. De mindannak, amit Jézus a következőkben mondott és cselekedett, az ő könyörülete volt a forrása. Vegy tiszta könyörületből. Irgalomból mondta és tette, amit azután tett és mondott. Az a gyászoló anyuka valószínűleg nem is látta Jézust a könnyein keresztül. Nem is ismerte Jézust, nem is hitt Jézusban, nem is várt tőle semmit. Jézus nem kérdezett tőle semmit. Nem kérdezte, hiszed-e, hogy visszaadhatom a gyermeket. Csak odalépett, szólt neki, aztán cselekedett. Vigasztalására és mindenki megvigasztalására. Ez a kezdeményező, megelőző, cselekvő, hatalmas szeretet, a könyörület. Ez ragyog fel Jézus Krisztusban. Mi előttünk is, akik ma olvassuk ezt a történetet, és ma halljuk. Jó azt tudnunk, testvéreim, és jó hinnünk is, hogy Jézus mindenek előtt könyörülő, és a könyörülete nem merül ki valami tehetetlen együttérzésben, hanem a rossz dolgokat jóra akarja fordítani, és ezt nem csak, hogy meg akarja tenni, hanem meg is teszi. Könyörülete az, ami a fájdalmas, tragikus dolgoknak véget vet, és megvigasztalva helyreállít, megújít. Ő ma is ezzel a könyörülő irgalommal lép közel hozzánk, az igéje és a lelke által. Ma is úgy lép hozzánk, hogy ő képes és akarja is a rossz dolgokat jóra fordítani. Nem érdemeljük, nem kértük, de ő mégis megteszi. Meg lehet, hogy mi is bajban vagyunk. Nem csak a bűn, ami nagy bajunk, vannak egyéb bajaink is. Lehet, hogy tele vagyunk szomorúsággal, tehetetlenséggel. Annyira jó, hogy Jézus bűnösökhöz és egyéb terhekkel megterhelt, és sokféle kínnal terhelt emberekhez is könyörülettel jön. A segítőkészség szándékával és a segítőkészség hatalmával és erejével. Jézus könyörült ott is, és ezért létrejött az a találkozás közte, és a fájdalomtól megtört gyászoló, búcsúzó édesanyja családtagok jelenlévők között. Annyira csodálatos, hogy ezek az emberek pár perc múlva máshogy tértek vissza a városba, mint ahogy onnan kijöttek. Jöttek a temető útján, hogy eltemessenek egy egészen fiatal embert. És sírt, mindenki sírt, mindenki tele volt fájdalommal, és pár perc múlva, mintha mindenkit kicseréltek volna, nem lehetett az emberekkel bírni, mert elöntötte őket az öröm, a hála, a magasztalás, Isten dicsőítése, és rohantak vissza a városba. Mert Jézus könyörülő, könyörülő. Megkönyörült az édesanyán, az özvegy gyászolón, és változást idézett elő, pozitív változást idézett elő a sorsába. De nézzük tovább, mert Jézus ebben a történetben nem csak a könyörület példáját adja nekünk, hanem a vigasztalás forrásának is mutatkozik. Azt olvassuk az igében, hogy megkönyörült rajta, és ennek jegyében azt mondta a gyászoló édesanyának, ne sírj, ne sírj. Mondhatta volna az édesanyja, hogy de sírok, hogy ne sírnék. Hogy ne sírnék, egyetlen gyermekemet vesztettem el, egyedül maradtam. A férjemet már eltemettem, most ezt az utolsó támaszomat is, őt is el kell temetnem, és nincs is más gyermekem. Ő az egyetlen, és most halott, hát sírok, persze, hogy sírok, amíg csak könnyeim vannak. De Jézus azt mondta neki, ne sírj, ne sírj, érthető, hogy zokogsz, de ne sírj tovább. Csendesedj el! Akármit is látsz és érzel, ne sírj! Ez a rövidke mondat, ez magában hordozta Jézus hatalmas, vigasztaló erejét. Az ige erejét. És az ige, az isteni szó, az nem erőtlen, soha nem erőtlen, amikor azt mondta Isten, hogy legyen, akkor lett. És itt, amikor azt mondta Jézus, ne sírj, akkor az asszony szemei megszáradtak, és az arcán felszáradtak a könnyek, mert vigasztaló erő volt ezekben a szavakban, vigasztaló isteni erő volt ezekben a szavakban. Senki nem tudja úgy mondani közülünk ezt a két szót, mint ahogy Jézus mondta. Mi is mondhatjuk egymásnak, hogy ne sírj. Próbálhatjuk egymást vigasztalni, amikor a másik elkeseredett. De mi nem tudjuk úgy mondani, ahogy Jézus tudja mondani. Ott is így mondta, és ma is ezzel az erővel mondja, a közülünk is síróknak, ne sírj. Nagyon is lehetséges, hogy hozzánk is ezekkel a szavakkal szól. És akinek van füle a hallásra, az meg is hallja. Mert mi is szoktunk sírni, és van rá okunk elég. Ismerjük a könnyeknek az ízét. Ha még nem ismernéd, majd megismered. És most nem az örömnek, meg a meghatódottságnak a könnyeire gondolok, hanem a fájdalomnak, a keserűségnek, a tehetetlenségnek, a gyásznak, a szenvedésnek, az együttérzésnek a könnyeire. A keserű könnyekre. Amióta Ádám és Éva elbukott, ez az embervilág nem tud könnyek nélkül élni. Tele van a világ szenvedéssel, halállal, és az emberek életében mindig ott volt, és ott van, és ott is marad a könny. A könnyeket majd így olvassuk, hogy az Úr Jézus, illetve Isten fogja letörölni az orcánkról, az új égen és az új földön, de addig velünk vannak. És olyan sokszor szükségünk van arra, hogy Jézus megálljon, és az ő igéje által, az ő lelkével, ő mondja nekünk azt, hogy ne sírj, csendesedj el, akármit is látsz. Csendesedj el, mert nem az a végső, nem az az utolsó. Az első és az utolsó is én vagyok, mondja Jézus. Ne gondold, hogy a halál az utolsó. Én vagyok az utolsó. Ne sírj. Annyira csodálatos dolog, hogy Jézus nem csak a könyörületnek a forrása, ott Nain előtt, hanem a vigasztalásnak is a forrása. És harmadszor ő az élet forrásának is bizonyul. Jézus ugyanis nem állt meg a hatalmas és erős szavaknál, amiket kimondott, hanem az édesanyától, ott és akkor odalépett a halott vivő férfiakhoz, akik a vállukra vett hordágyon vitték a meghaltat, megérintette a hordágyat, érzékeltetve, hogy nem fél a haláltól, mert nagyobb annál, beleavatkozott a ceremóniába, és lehet, hogy ez valakinek nagyon nem tetszett, megbotránkoztak, és azt mondták egymásnak, tudja ez, hogy mit csinál? De Jézus mindig tudta, hogy mit csinál. És azt is, hogy mikor csinálja azt, amit csinál. Tudta, hogy éppen ott és éppen akkor azt kell tennie. Megérintette azt a hordágyat. Aztán a halott gyermekhez fordult, mintha csak aludna. Röviden és szelíden. Ifjú, néked mondom, kelj föl. A halott pedig az Úr Jézus Krisztus hatalmas szavára abban a pillanatban felült. Elkezdett beszélni, Jézus karjaiba vette és visszaadta az édesanyjának. Na ezért ne sírj. Hát ezért nem kell senkinek sírni, mert nem a halálé az utolsó szó, hanem az Úr Jézus Krisztusé, az életé, az élet fejedelméjé. Akkor és ott megütközött a halál és az élet fejedelme. És az utóbbi győzött, a szava az ige ereje által megint. Parancsot adott, és a halál eleresztette fogját. A gyermek visszatért a holtak hazájából, mert már ott volt, de Jézus szava ott is utolérte. És a holtak hazája kapui megnyíltak, és a gyermek jött vissza. Visszatért a testébe, és Jézus az ő hatalmas szavával azt a lelket egyesítette, újra összeforrasztotta a testével, és a gyermek megelevenedett. Félelmetes csoda zajlódik le Jézus szava, Jézus újjáteremtő szava nyomán. És akik ott álltak, azok csak tátották a szájukat. Először valószínűleg nem akartak hinni a szemüknek, mint ahogy mi se hinnénk a szemünknek. Nem kaptak levegőt a meglepetéstől. Mindenkinek elakadt a lélek. Mi csoda? Mi történik itt? Hát ki ez? Hát mi van? És az első döbbenetből, amikor magukhoz tértek, akkor hát látták, hogy mi történt. Megelevenedett az a gyermek, aki halott volt. És itt van az, amiről beszéltem, hogy Jézus könyörülete hatalmas fordulatot idéz elő az események menetébe. Szöges ellentétébe csapnak a dolgok. Egy halottas menetből az élet menete lesz. A halált elnyeli az élet. És abból, testvéreim, ami ott Nain előtt történt, megérthetjük azt, aminek óriási fontossága van. Tudnélik azt, hogy az Úr Jézusnak hatalma van a halál felett. Az Úr Jézus nagyobb a halálnál, erősebb a halál törvényénél. Mi mindenhol azt tapasztaljuk, hogy a halál törvénye a legerősebb törvény. Mindenkit legyőz, hiába az egészséges életmód, hiába az orvosi szakértelem, a legmodernebb eszközök, a halál törvény ellen tehetetlenek vagyunk, és mindenki tudja, hogy egy napon még engem is utolér és legyőz. És nem tudunk tenni semmit ellene. Jön és elválaszt a testünktől, a szeretteinktől, a világ szépségeitől, és félünk is tőle, okkal, joggal félünk tőle, mert erősebb nálunk a nagy ellenség. De Jézus azt tanítja itt nekünk, testvéreim, itt is ezt tanította, mint hogy Kapernaumba is azt tanította Jairus leányán is, és Betániába is a Lázárnál, és Jeruzsálem mellett, amikor kijött harmadnapon a sírjából, mindig azt tanítja, hogy én vagyok az utolsó. Erősebb vagyok a halálnál. Nem a halálé az utolsó szó, hanem az enyém. Végtelenül hatalmasabb vagyok nála. És nekünk nagyon fontos, hogy tudjuk ezt, és higgyük ezt, testvéreim. Lássuk Jézust nem csak mint könyörülő szemét, nem csak mint szeretetteljes vigasztalót, hanem mint hatalmas Jézust, aki felette áll a halálnak, a halál felett győztes, a Krisztus, a mi megváltó Urunk. És ha őt hittel látjuk, testvéreim, akkor annak nagyon komoly következményei vannak. Tudnélik, ha látjuk, hogy Jézus nagyobb a halálnál, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy Jézus fényében éljük az életünket, és ne a halál árnyékában. Azok az emberek, akik nem tudják, és nem hiszik, hogy Jézus nagyobb a halálnál, azok számára a halál az utolsó szó ebben a világban. És az ilyen emberek kénytelenek, muszáj neki, kikerülhetetlenül muszáj a halál árnyékában élniük. A halál árnyéka vetül minden gondolatukra, minden szavukra, minden cselekedetükre, egész életükre, és tulajdonképpen hiába valóvá teszi az egészet. Hiába valóvá. Az ilyen embereknek nincs reménysége, mert a halált látják, a koporsót látják, az urnát látják, a sírgödröt látják, és nem látnak tovább. És az egész értelmetlenné teszi az életüket. Az embereknek akkor lesz világosabb látása, amikor meglátják Jézust, hogy Jézus nagyobb a halálnál, és elkezdenek érte élni, az ő fényében élni, aki nagyobb a halálnál, legyőzte a halált. Az ő fényében egész más perspektívába kerülnek a dolgok, a gondolataink is, a szavaink is, a cselekedeteink is. Egész más lesz az egész életünk. Lesz értelme, mert hatalmas célja van, mi Jézus felé tartunk. Egészen megváltoztatja Jézus azoknak az életét, akik érte élnek, akik nem a halál árnyékába élnek. Ez az egyik nagy dolog, mert ha Jézussal, mint az élet fejedelmével számolunk, aki nagyobb, mint a halál, akkor az földi életünk minősége teljesen más lesz. De van egy másik dolog is. Tudnélik, ha a halál fölött Jézus, győztes Jézussal számolunk, testvérek, akkor másképpen fogunk nézni a saját halálunkra, meg az örökkévalóságunkra is. Nem csak arról van szó, hogy az életünket másképpen fogjuk élni, mert egyszer valószínűleg mindnyájunknak meg kell adni, de mi lesz velünk a halálba? És mi lesz velünk az örökkévalóságba? És annyira csodálatos, hogy Jézus azt ígérte, hogy ha ő benne hiszünk, akkor ha meghalunk is, hozzámegyünk, és vele leszünk. És azt is megígérte Jézus, hogy egy napon föltámaszt minket a halálból. Új testet ad nekünk. Dicsőségbe föltámadunk, és ott lehetünk majd vele az új égen és az új földön. Ahol ő is ott lesz a maga dicsőséges, feltámadott testébe. Milyen perspektíva nyílik előttünk, ha nem a halált látjuk a legnagyobbnak, hanem Jézust látjuk a legnagyobbnak. Akkor reménységünk van a saját halálunkra, ravatalunkra nézve, sírunkra nézve is. De hatalmas reménységünk van az örök életre nézve is. Jézus nagyobb a halálnál. Demonstrálta. És azt kérem, s arra hívlak benneteket, és arra bátorítalak benneteket, hogy ezért a Jézusért éljetek, aki ugyan meghalt a kereszten. Mert átadta magát a halálnak. Soha nem győzte volna le a halál, ha nem adja át a halálnak önmagát. Azért, hogy magára vegye a bűnnek a zsoldját, a mi bűneinknek a fizetségét, ő halt meg. Ő meghalt, hogy nekünk ne kelljen örökre meghalnunk és elkárhoznunk. Ott a kereszten megváltott bennünket, de aztán mégiscsak bizonyította, hogy nagyobb a halálnál. És arra kérlek, ismétlem, arra hívlak benneteket, arra bátorítalak benneteket, hogy higgyetek ebben a halál fölött álló Jézusban. És az ő fényében éljétek a hétköznapjaitokat. Más lesz az életetek, más lesz a halálotok, és más lesz az örökkévalóságotok. Jézus tehát az élet fejedelme, aki legyőzi a halált. És figyeljétek meg negyedszer, hogy az Úr Jézus cselekedetének az utolsó hatása, az, hogy az emberek elkezdik félni az Istent. Mert Jézus nem csak a könyörületnek, nem csak a vigasztalásnak, nem csak az életnek a forrása, hanem az Isten félelemnek is a forrása. Amikor megtörténik ez a félelmetes, rendkívüli csoda, akkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy az emberek látják, megdöbbennek, és Isten félelem támad bennük. Isten félelem támad bennük. Az Isten félelem azt jelenti, hogy az ember bízik Istenbe, de ugyanakkor mégis tudja, hogy Isten más, mint én. Messze, messze fölöttem áll, és ezért valami mélységes tisztelet vesz erőt rajtam irányába. Az Isten félelem az Isten iránti bizalomnak és az Isten mélységes tiszteletének valahogy a keveréke. Ez vett erőt azokon az embereken, akik ott látták ezt az egészet, nem csak a gyászmenet tagjain, hanem Jézus menetének a tagjain is. Isten félelem. Itt a véges emberek, tulajdonképpen a halálnak kiszolgáltatott emberek találkoznak valami olyan mérhetetlen hatalommal és könyörülő szeretettel, amivel addig nem találkoztak, és azután se, és azóta se. És az Isten jelenlétét érezték meg Jézusban és Jézus által, és valami bizalom is ott volt bennük ez iránt, a Jézus iránt, de egy mélységes tisztelet is erőt vett rajtuk. És nem is csak ez, hanem elkezdték Istent félni, de Istent dicsérni is. Isten dicsőíteni is. Jézus tette kiváltja az Isten dicsőítését köztük. És azért is dicsőítik Isten, mert két helyes fölismerésre jutottak el azok az emberek abban a pillanatban. Először azt mondták, hogy nagy próféta támadt mi köztünk. Nagy próféta. Nem is csak, hogy egy próféta, hanem nagy próféta, ama nagy próféta támadt, akit megígért az Isten Mózes által. Az a nagy próféta, aki az Isten beszédeit mondja nekünk, és mondja köztünk, mint Mózes mondta annak idején Izrael fiainak. Próféták voltak Illés és Elizeus, és ők is támasztottak halottat. De most itt van Jézus, aki náluk is nagyobb próféta. Ő a megígért próféta, nem más, mint a Messiás. A Messiás. És a másik felismerés, amire eljutottak Jézus csodáját látva, azt mondják, hogy és az Isten meglátogatta az ő népét. Felismerték Jézusban nem csak a Messiás prófétát, hanem felismerték benne az Istent is. Az Istent. Benne az Isten most meglátogatott bennünket, ő van köztünk. Ő van köztünk. Helyes felismerés volt. Jézusban valóban az Isten látogatta meg az ő népét. Jézus nem egyszerű csodatévő, nem nagy ördögűző, nem nagy tanító, nem forradalmár, hanem ő Isten fia, ember fia. Ő az Isten második személye, aki meglátogatott minket. Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Nos, mindaz, ami Nainnál történt, ha belegondolunk, bennünk is Isten félelmet gerjeszt, és egyúttal Isten dicséretét is gerjeszti a lelkünkben. És Jézusra nézve mi is kimondjuk, hogy áldott legyen ő, mert ő az Istentől megígért nagy próféta, akit hallgatnunk lehet, és akkor nem őt hallgatjuk, hanem tulajdonképpen Istent hallgatjuk. Ő az, aki tolmácsolja nekünk az Isten áldott szavait, üzeneteit. És ha ránézünk, akkor ki tudjuk mondani, hogy ő több, mint ember. Ő Isten ember. Ő benne maga Isten látogatott meg bennünket. Áldott legyen érte. És megyünk, és elkezdjük terjeszteni Jézus dicsőséges jó hírét az emberek között. Itt is azt olvassuk, ezzel zárul ez a történet, hogy az emberek elmentek, és az egész környéken terjesztették a hírét Jézusnak. Nem tudták magukba tartani. Itt van a nagy próféta, akit megígért az Isten Mózesnek, aki olyan, mint ő, és az Isten akaratát tolmácsolja nekünk, itt van. És itt van, tudjátok ki van itt? Itt van az Isten, mert meglátogatott bennünket ebben a Názáretiben. Gyertek, hallgassátok, gyertek, imádjátok, gyertek, tiszteljétek őt. Mi is így fogunk menni és mondani mindenkinek. Isten félelemmel a szívünkben, Isten magasztalásával a lelkünkben, igazán felismerve a mi áldott megváltónkat és áldott urunkat, hirdetni fogjuk őt az embereknek. Nos, befejezem, ott Nain mellett, a temetőbe vezető úton valami egészen egyedi dolog történt, mert Jézus beavatkozása nyomán egy halott megelevenedett. Egy gyászmenet átalakult Istent magasztaló sokasággá. Homály fette, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus, de most feltárult személyének a titka. És a halál menete átváltozott az élet menetévé. A halált elnyelte az élet, és mentek vissza a városba örömmel, zengve Jézus könyörületét, Jézus vigasztalását, Jézus hatalmát, Jézus dicsőségét. Lehet, hogy vállukon vitték a megelevenített ifjút, énekeltek és táncoltak, és hirdették közben, hogy mit tett az Úr közöttük. Mindezt kinek köszönhetjük? A véletlennek? A sorsnak? A názáreti Jézusnak, aki forrása lett a könyörületnek, a vigasztalásnak, az életnek, az Isten félelemnek. Annak köszönhetjük ezt, aki sok-sok száz évvel ezelőtt ott feküdt abban az egyszerű, nagyon egyszerű betlehemi jászolban. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, téged dicsőítünk és magasztalunk, aki valóban ott feküdtél, kisgyermekként, de már akkor is látható volt benned az Isten fia. Köszönjük néked, hogy már akkor is voltak, akik fölismertek téged, megnyílt szemű emberek, akik imádtak téged. És köszönjük néked, hogy mindaz, ami később történt általad, mindaz bennünket, mind a mai napig arra sarkal, hogy mi is leboruljunk és imádjunk téged. Megtöltse a szívünket az irántad való bizalom, szeretet és mélységes tisztelet. Te vagy az Isten fia. És köszönjük néked azt, hogy tudhatjuk, hogy tied az utolsó szó ebben a mindenségben. Köszönjük néked, hogy nem a halálé, nem a könnyeké, hanem az életé. És köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, mint megváltó Urunk, mint megdicsőített Krisztusunk, hogy éljünk a te fényedben, éljünk a te világosságodban. Szeressünk téged, kövessünk téged, ragaszkodjunk hozzád, adjuk neked a szívünket, az életünket, mert akarsz bennünket, mert kellünk neked. Kérünk téged, hogy segíts igennel válaszolni ezen a karácsonyon. Segíts neked adni magunkat, hálából, mindazért, amit tettél értünk. Azért, aki te vagy. Köszönjük néked, hogy tanítgatsz minket az igéből, hogy vonzod a mi szívünket, életünket magadhoz hatalmas erőddel. Kérünk téged, áld meg most is mindazt, amit tanítottál nekünk, és hadd éljük át a te könyörületedet, a te vigasztalásodat, az, hogy te vagy a számunkra is a földi boldog életforrása, de az örök életforrása is. És légy számunkra az Isten félelemnek és az Isten magasztalásának a forrásává is. Áldott Jézusunk, kérünk, hogy készíts bennünket karácsony ünnepére, add, hogy minden családjainkban is körülötted foroghasson, segíts, hogy itt a gyülekezetben is minden rendbe történjen, békességgel hadd ünnepeljük ezt a karácsonyt. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg most könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. A presbitérium úgy határozott, hogy karácsony első és karácsony másnapján tartunk istentiszteletet itt a gyülekezetben. Karácsony első napján várjuk szeretettel a 60 év fölötti testvéreinket. Karácsony másnapján a 60 év alatti testvéreket várjuk. Hozhatnak gyerekeket is 13 éves kortól. Mindenki hozzon maszkot, és figyeljünk arra, hogyha bejöttünk, megfelelő távolságot tartsuk meg egymástól, és az istentisztelet végeztével pedig minél előbb hagyjuk el az épületet. Úrvacsoraosztást most nem tartunk a járvány rendelkezések miatt, így tudjuk megoldani a helyzetet. Szenteste nem lesz istentiszteletünk, de lesz közvetítés, mert fölvesszük a szentesti istentiszteletet is, ajánlom majd a testvérek figyelmébe. Azt hiszem, hogy szenteste idején egy kicsit előbb már megtekinthető lesz a felvétel, és a következő felvétel pedig a vasárnapi, december 27-i felvétel lesz, azt is úgy tekinthetik meg, ahogy eddig is tekintették a vasárnap istentiszteleteket, és azután pedig legközelebb új év napján lesz közvetítésünk. Addig is az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Most pedig a befejezés következik, a záró ének, a záró énekünk a megkezdett 135. Zsoltár, ennek énekeljük a 8., 9., 10. és a 12. versét. A 135. Zsoltárunk 8. verse így kezdődik, megáll örökké szent neve és szent emlékezete. Atyánknak szeretete, a Szentlélek közössége, és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Áldás békesség.